az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságomban és bánatomban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül, ó Uram, ments meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Mindenható Isten, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert előtted lehetünk, mint alkotásaid, és ezen az estén a te házadban előtted lehetünk úgy, mint a te gyermekeid, akikkel te foglalkozol, akikről gondot viselsz, és akiknek csodálatos reménységet adtál, útmutatást a jövőre nézve. Ezen az estén is, amikor igédet megnyitjuk, arra kérünk, hogy szólj hozzánk általa. Biztass, bátoríts bennünket, hogy hitünkben ne megfáradjunk, hanem megerősödjünk, és elkötelezettségünkben, a te fiad követésében megerősödve tudjunk távozni a helyről, úgy, mint akik hisznek benned, úgy, mint akik bíznak benned, és úgy, mint akik tudják, hogy egy napon találkozhatnak te veled. Áldva legyen ezért szent neved. Amen. Hallgassunk meg egy ige szakaszt a Máté evangélium a 6. részéből. Máté evangélium a 6. rész 19. és 21. verse. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást, testvéreim. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt poklokra, harmadnap feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jöjj megítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az ön életet. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen az estén. Nyissuk ki újból Bibliánkat Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelének 4. fejezeténél. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelének 4. részéből olvassuk Isten igéjét, kezdve az igék olvasását, majd a 7. versen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől, és ne tőlünk valónak lássék. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben, mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogyan megvan írva, hittem és ezért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk. A mi külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig az Isten igéje, foglaljunk helyet. Pál apostolnak egy őszinte bizonyságtevése, ami előttünk van a felolvasott igéből, ami arról szól, hogy nem ő az, aki az erőt adja, hanem ő az, aki az erőt kapta egy bizonyos szolgálatra, lelki szolgálatra, hogy azt képviselje abban a világban, amikor élt, aki ő érette is, életét adta. Cserépedény. Cserépedény lét. És amikor a cserépről beszélünk, akkor mindig a törékenység jut eszünkbe. A cserépnek nem olyan nagy értéke van, hát vannak olyan értékes cserépedények is, amik bizonyos területekről származnak, és az nagyobb értékkel bír. De abban az időben a cserépedény használatos eszköz volt. Talán sokkal jobban, mint napjainkban, mert mi törekszünk a tartós dolgok használatára, meg aztán sok minden közrejátszik abban, hogy olyan eszközök legyenek a kezünk ügyében, amit, hogyha véletlenül elejtünk, az ne törjön el hirtelen. Mert a cserépedénynek nem csak a törékenysége volt az, ami jellemezte, hanem azt is, hogy értéktelen volt, lehetett pótolni, könnyen hozzá lehetett jutni, nem képviselt akkora nagy értéket. És Pál apostol az ő életét és mindannyiunk életét cserépedényhez hasonlítja. Egy olyan cserépedényhez, amelyet Isten megtöltött az ő drága lelkével, és az ő jelenléte által értékké vált az az értéktelen edény eszköz. És Pál apostol, aki a korintusi gyülekezetnek ezt a tanítást adja, elmondja őszintén, hogy mindennek az az oka, hogy az a rendkívüli erő, az valóban Istennek tulajdonítassék, és ne mi nekünk. Egy alkalommal egy kezdő lelkipásztor kérdezte az édesapját, aki szintén lelkipásztor volt, hogy mondd édesapám, meddig tart ez a remegés, amikor szószékre kell menni, ki kell állni az emberek elé, és hirdetni kell az Isten igéjét. Idővel azért meg lehet ezt szokni, idővel azért eltűnik. És azt mondta az idős édesapa, fiam, addig hirdesd az igét, míg érzed ezt a remegést a lábadban. Ha majd eljön az az idő, amikor úgy érzed, hogy már nagyon magabiztos vagy, akkor tarts önvizsgálatot. Csendesedj el, mert lehet, hogy valami baj van. Lehet, hogy valamit változtatni kellene az Istennel való kapcsolatodban, mert valami rutinszerűvé vált, és lehet, hogy te érzed már úgy, hogy ez megy minden segítség nélkül. Pál apostol nem szégyelte fölvállalni azt, hogy ő egy egyszerű eszköz, egy egyszerű edény, akiben ott van Krisztus evangéliuma, és a Krisztus evangéliumának a titkát hordozza, és ő ezt így fogalmazta meg, egy alkalommal, amikor Timóteust bíztatja és bátorítja a fiatal szolgatársat, a rád bízott kincset őrizd meg. Kincs hordozók és kincs őrizők vagyunk. Még akkor is, ha sokszor érezzük a saját bőrünkön, hogy a cserép edény sors és lét az egyfajta bizonytalanságot szül önmagában. Mert mindannyian tudjuk, hogy mennyire törékeny a mi életünk. Mert mindannyian tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk. És jó ezt tudni, hogy a mi életünk önmagában nagyon törékeny, és nagyon értéktelen lenne, de hogyha Isten megtölti azt kincsel, önmagával, az ő jelenlétével, akkor ez az edény nem önmagát mutogatja, hanem az evangéliumnak a kisugárzása, az evangéliumnak a kicsengése fogja jellemezni ennek az edénynek a létét és szükségszerűségét. Amikor egy bizonyos kincsre gondolunk, amire esetleg sok veszély hárulhatna, akkor ugye azt szoktuk csinálni, hogy kerítünk neki olyan keretet, vagy olyan lehetőséget, hogy másoktól azt meg tudjuk óvni, hogy azt más el ne tudja venni. A kincseket ma is a földi kincsekre tessenek gondolni, aminek értéke ugyan van, mert magas értéket képvisel, azt elzárva tartják az emberek. Trezorokban, bankokban őrzik, hogy megbízható helyen legyen. Még ott is van rá lehetőség arra, hogy a rablók, akikről olvastuk az Úr Jézus, mikor a mennyei kincsről beszél, hogy utána menjenek és elvegyék, elvigyék magukkal. De olyan kincsről beszél az ige, ami számunkra, amit Pál apostol is megtapasztalt, amelyről az Úr Jézus azt mondta, hogy ez a kincs, ez akkora érték, hogy az ember, amikor rátalál, akkor elmegy, átgondolja, eladja a kell mindenét, ahhoz, hogy megszerezhesse azt a kincset, és az a kincs az övé legyen. Nem tudnánk mi ezt a kincset megvenni. Nem tudnánk mi ezt a kincset magunktól megszerezni. Ez a kincs az Isten kegyelmi ajándéka, amit kaptunk, és ez a kincs, amely a mi életünkben lehet. Ez nem csak minket gazdagít, hanem gazdagíthat másokat is. Van egy kis ének szakasz, amiből hadd idézzek, más javát keressed, és üdvötlenel a lelked. Nem csak a magad javára adatott a kincs, hanem mások javára is. A Korintusban élő emberek ebben a gyülekezetben, akik voltak, nem nagyon értették, hogy Pál apostolnak miért kell sokszor szenvedni Krisztusért. Mert azt írják erről a gyülekezetről, és amit ismerünk a Bibliából is, hogy ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, még abban az időben, amikor ez az ige elhangzik, vagy Pál apostolnak elhangzik, ez a bizonyságtétele, nem tudták, mit jelent szorongattatva lenni Krisztusért. De Pál apostol igen. Mert Pál apostolnak az élete, ami a misszióban kibontakozott, hogyan kezdődött? Amikor megállítja őt a feltámadott Krisztus Damaszkusz felé vezető úton, ő még nem is tudja, de hozzá küldött segítő prófétának elmondja, hogy majd meg fogja látni, hogy mennyit kell szenvedni neki az én nevemért. Mert ő választott edényem, választott eszközöm, hogy hordozza az evangélium drága kincsét, e kegyelmi kincset, amelyet hirdethet. És Pál apostol így beszélt erről a kincsről, a kegyelemről, s a kegyelmet adó és hozó Jézus Krisztusról, hogy nem akarok másról tudni, csak is egyedül őróla. Sok mindennel lehetne foglalkozni, ami foglalkoztatja olykor a gyülekezeti tagokat. De leginkább, mondja Pál apostol, a középpontban legyen az, aki által nekünk van üdvösségünk. Mert egyedül kegyelem által, egyedül hit által van üdvössége minden embernek, hogy senki ne kérkedjék, hogy senki ne mondja azt, hogy igen, én ezt kaptam, mert én külön vagyok másnál. És amikor egymásra nézünk, legyünk evangélikusok, vagy baptisták, vagy reformátusok, vagy más olyan felekezet, akik felismerték a reformáció idején, mert leginkább a reformációt követően kialakult közösségekről beszélek, akik felismerték, hogy változásra van szükség, mint ahogy Korintusban is változnia kellett a szemléletmódjuknak, a testvéreknek, akik még nem tapasztalták meg a bőrükön akkor, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni, de eljött az idő majd később, amikor sokan kellett szenvedjenek a Krisztusért. Hogy nem félelemmel kell előre tekinteni, akkor, amikor szorongattatunk a kívülálló események miatt. Hála jó Istennek, hogy különösképpen most nem érezzük azt a nagy szorongattatást, bár látjuk ki bontakozódni valaminek a körvonalatát, amiből bármit megengedhet a jó Isten, de nekünk nem a félelem lelkét adta az Isten. És hadd mondjam, ezen az estén, amikor előttünk van a reformáció aktualitása és a jövő képe, hogy mindig is szükség lesz arra, hogy Isten formáljon bennünket mindaddig, míg kiformálódik bennünk valóban úgy a Krisztus, ahogyan szeretné az Atya. Hogy ne más legyen a középpontban, hanem egyedül Krisztus. Ne másról szóljon a mi bizonyságunk, hisz ez a legfőbb küldetésünk nekünk, akik Isten gyermekei vagyunk, hogy hordozzuk a kincset, amíg itt élünk ezen a földön. És a földi létünkön a nyomás egyre inkább erősödik, annak meglátszik a hatása. Ezért öregszünk. Ezért múlnak el éveink. Elszállnak éveink, mondja Mózes, mintha repülnénk. És ugye oda van 60 év, vagy eltelik 70 év, és azt mondjuk, hogy milyen gyorsan eltelt. Volt ebben nyomorúság, szenvedés, mert valóban azt mondta Mózes is, hogy javarésze nyomorúság. Mert nincs itt maradandó létünk ezen a földön, és mi nem ezekben bízunk, és mi nem erre alapozunk elsősorban, itt átmenők vagyunk, vándorok vagyunk, és fönt van a hon. Onnan várjuk az Úr Jézus Krisztust, aki elment azért, hogy mindenkinek helyet készítsen. És akkor, amikor láthatjuk a cserép edény törékenységét és a kincs nagyságát, kereshetjük ennek a kincsnek a titkát, és ennek a megértését, ami meg tudja nyugtatni a lelket. Nagyon sok ember, ahogy telik az idő élete fölött, egyre inkább nyugtalanná válik, mert érzi azt, hogy kevesebb az ereje, és ha csak egy ilyen biológiai leépülés van az ember életében, az is nagyon megviseli az emberi lelket. Hit nélkül nem lehet elfogadni dolgokat. Hit nélkül nem lehet győzedelmeskedni. És hit nélkül nem lehet az Istennek tetsző életet élni. És Pál apostol nagyon-nagyon jól tudta, hogy kin és min alapszik az ő hite, és ezért is használja ezt a gondolatot, nem akarok másról tudni közöttetek, csak is Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Mert vissza kell menni az ígéhez. Vissza kell térni oda, amitől eltávolodtunk, hogyha nem igeszerű az életünk. Nincs más út, csak egy út van, az az út, amely útá lett számunkra Jézus Krisztusban. Ő az út, az igazság és az élet. Ezen az úton kell járnunk. Ezért is szükségszerű az, hogy újból és újból lássuk azt, igen, Uram, formálj engem akaratodat szerint, mert szükségem van formáló kezedre. Az ige tömörségéből talán egy kicsit kitűnt az, hogy az apostol és a korintusi gyülekezet tagjai között nézetbeli különbségek voltak. Mert ahogyan mondtam, ez a gyülekezet egy elég elkényelmesedett gyülekezet volt. És sokszor Pál apostolt megrógta azért, hogy miért beszél ő annyit a szenvedésről. Hát az, aki nem élt át szenvedéseket, az másképpen látja a világot. De Pál apostol nagyon jól tudta azt, hogy nem lehet szenvedés nélkül megélni a hit életet. Mert nem csak másoktól szenvedünk, olykor azoktól is leginkább. Lehet, hogy a környezetünk nem tudja elfogadni azt a reformot, azt a reformációt, ami végbe megy az életünkben, hogy megváltozik dolgokról a véleményünk, a hozzáállásunk és a magatartásunk, a cselekedetünk, de sokszor szenvedünk önmagunktól is. És ha jól belegondolunk, hogy mennyi problémát okoz az óemberi természetünk. Pál apostol tudta, hogy milyen volt az ő élete, mielőtt találkozott volna a feltámadott Krisztussal, mielőtt átformálódott volna az élete. És aztán ebben a folyamatban, ahogyan Isten formálta az ő életét, mások életére is hatással lehetett, és tudta nagyon jól azt, amit megvallott és elmondott, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, én is. Nem mehetünk el úgy, a reformáció ünnepére készülve, hogy ne emlékezzünk meg arról, hogy mit végzett értünk Krisztus a kereszten. Szenvedett az igaz, a nem igazakért. Hogy aztán mi az ő igazsága által igazakká váljunk, mert nem mi vagyunk az igaz emberek, minket Isten igazított meg azáltal, hogy megbékéltetett önmagával Jézus Krisztuson keresztül. Ezért van Krisztus a középpontban. Ezért nem hirdetünk mást evangéliumot, hogyha az evangéliumot hirdetjük. Ugyanazt hirdetjük, akár ebben a városban, vagy abban a környezetben, ahová helyez bennünket az Isten. Lehetünk evangélikusok, lehetünk baptisták, lehetünk reformátusok, lehetünk metodisták, és sorolhatnám tovább. Azt a kincset hordozzuk. Mi a kincs hordozóivá lettünk Isten kegyelme által, mert tetszett az Istennek, hogy így szégyenítse meg azokat, akik a bölcsességükben hittek, akik a tudásukban hittek, hogy meglássék Krisztusnak szépsége, Krisztusnak kegyelme, amely az Isten szeretete, mert kellő időben ismertette meg önmagát velünk az Isten, olvassuk ugyancsak Pál apostolnak az igéből, ahogyan ő vélekedett ő. Miként lehetünk azért mégis reménykedők és kitartók e földi létben? Úgy, ahogy az Isten igéjét olvasva készültem, úgy eszembe juttatta velem Isten azt, amikor a zsidókhoz írt levélben olvassuk a hithősökről szóló beszámolót, hogy hittek és bíztak az eljövendőben, mint ahogy mi is hiszünk és bízunk abban, aki életét adta értünk, és aki el fog jönni értünk. Egyedül hit által, egyedül az ige által, egyedül kegyelem által tartatunk meg. Isten drága ajándéka ez. És hogy lehet ezt a csodálatos titkot megfejteni? Nagyon röviden hadd mondjam azt, hogy ahogy Isten megváltoztatta a szemléletmódunkat, ahogyan Pál apostol ezt így megfogalmazta, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Nem azt jelenti, hogy nem látjuk, mi történik körülöttünk. Nem azt jelenti, hogy nem látjuk azt, hogy minden veszély ott van, és szorongattatva érezhetjük magunkat, de azt mondja Pál apostol, nem hagyattatunk el. Minden ember érzi a szorongattatást, a bizalmatlanságot, a veszélyt, de csak a hívő ember tudja azt mondani, amit Dávid mondott, hogy veled, Uram, ha kell, akkor még a kőfalon is álltok. Ha te velem vagy, akkor biztonságban van az életem. Úgy is, hogy szorongattatok, mondja Pál apostol, szorongattatunk, de el nem hagyattatunk. És milyen csodálatos ez, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ezt azért engedi meg az Isten, hogy látható legyen mi rajtunk is az, hogy nem mi tartjuk meg önmagunkat, hanem Isten kegyelme az, ami megtart bennünket Jézus Krisztus által, ahogyan halálra adta érettünk magát Jézus. Pál apostol azt mondta egy alkalommal, amikor figyelmeztették őt, hogy ha Jeruzsálemben megy, akkor szenvednie kell, és elkezdődik még az a korszak, ami előtt állt, hogy nem csak szenvedni vagyok kész Krisztusért, hanem meghalni is. Hát nem mindenki tudott így vélekedni Krisztusról. Nem mindenki tudta ezt vállalni, és nem mindenki tudja azt vállalni, hogy Jézusért él, mert akár élünk, akár halunk, az Krisztusé, az Istené vagyunk. Nem a magunké, az Istené. Mert az Isten birtokolja az életünket. És ha látjuk a cserépedényen a repedezéseket, akkor még inkább kiárad a kegyelmi fénysugár, láthatják a mosolyodon, a magabiztonságodon, ahogyan beszélsz arról, hogy nem csak a földi létben bíztál az Istenben. Hisz azt mondja az Isten igéje, minden embernél nyomorultabbak lennénk. Ha csak a jó létben, ha csak az ifjúkorban, vagy középkorban, vagy csak akkor, amikor jól mennek dolgaink, mondjuk, hogy hála legyen a jó Istennek. Nehézségek közepette is meglátszik az, hogy milyen a mi hitünk, mert kipróbált hitté akarja Isten bennünk elmélyíteni azt a hitet, hogy el tudjuk mi is mondani, hogy tudjuk, hogy kiben hiszünk. És akkor tudja elmondani egy megöregedett nagymama vagy déd nagymama az unokáinak, hogy figyeljetek csak ide, nem minden az, amit csak lát az ember, mert nem a szemével lát jól az ember. Ugye ismerjük ezt az idézetet, amit mondok, hogy szívével lát jól az ember. Mint ahogy Pál apostol is tudta, hogy azok az átéléseket, amelyeken Isten őt megsegítette, amikor nyomorúságban volt, amikor szenvednie kellett az evangéliumért, megtapasztalta azt, hogy Isten hogyan szabadította meg, ha kellett. De Pál apostol nem volt elriadva attól sem, hogyha fel kell áldoztatnia, hanem kész volt arra, hogy jó illatként szálljon fel az Istenhez, ha ő áldozatként kell adja az életét Krisztusért. Hogy mások meglássák, hogy mindaz, akiről beszélt, és mindaz, akiről szólt az ő bizonyságtétele, az egy valós, feltámadott Krisztus, aki át tudja őt segíteni azon a ponton, ahol a hitetlen embernek gyakorlatilag már nincs segítsége, mert azt mondja Pál apostol, hogy azt az örök dicsőséget, amelyet szerzett számunkra az Isten, azután fogjuk meglátni. Hiszed azt, hogy van örök életed? Hisszük, megvallottuk, igaz? Hiszünk a feltámadásban. Hiszünk az örök életben. És hisszük azt, hogy amit még most nem értünk, Isten azt meg fogja velünk értetni. Ahogy beérik az ember, úgy tudja még inkább elfogadni azt, amit addig nem értett, ami addig érthetetlen volt a számára. És ez a csodálatos titok, amely mások előtt érthetetlen. Honnan van nyugalmad? Hát ezt a kérdést feltették volna Dávidnak, akkor valószínű azzal válaszolt volna, amit idézek tőle, hogy biztonságban fekszem le, legott le, elalszom, mert Uram, te benned van biztonságos lakozásom. Ez az a titok, amelyet sokan nem értettek, de amelyet meg lehetett érezni az Istennel való közösségben. És erre hívott el bennünket az Isten, és ezért nem a láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig való, a láthatatlanok pedig örökké való. Csodálatos változás ez, amit hozott a reformáció a mi életünkbe. Ahogyan újra visszavitt bennünket az Isten igéjéhez, hogy lássuk Krisztus szépségét, Krisztus áldozatát, és tudjunk vele azonosulni, és azt mondani, Uram, veled, és csak is veled, semmit nélküled, mint ahogyan Pál apostol erre biztatta, és ezt szerette volna, ha megértik a korintusiak, hogy ők azok, akik készek vállalni Krisztus halálát, és benne azonosulni, azoknak van élő reménységük, a feltámadással kapcsolatosan is, mert Pál apostol testvérek meg kellett, hogy tapasztalja azt, amit minden egyes hívő ember meg kell, hogy tapasztaljon, hogy amikor gyengék vagyunk fizikailag, ha hitben, a helyünkön vagyunk, akkor erősek vagyunk. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál apostol. És itt a korintusi levélben, a 12. részben olvasunk is erről, a csodálatos bizonyságtevéséről. Megszégyenítő módon a belső erő nagyobb kell, hogy legyen, mert nem a miénk az, hanem maga az Isten ajándéka, amelyben erősítsen bennünket Isten, amelyben kívánom, hogy erősödjünk meg a hitben, szilárdan, és úgy tekintsünk előre az elétünk álló időszakra, amint Pál apostol tekintett előre, és azt mondta, hogy ez egy olyan futás, amelyet majd be kell lesz fejezni. Nem elég csak elkezdeni, nem elég csak folytatni, hanem be kell fejezni. És utána jön a jutalom, amelyet hadd kívánjak mindannyiuk számára, a kedves igehallgatók számára, hogy adjon meg az Isten, ugye, ahogy Pál apostol mondta, hogy nem csak neki, hanem mindazoknak, akik benne bíztak, és az életüket rábízta. Segítsen erre Isten mindannyiunkat. Amen. Imádkozzunk, hajtsunk fejet, testvérek. Hálát adunk neked, jó Istenünk, hogy csodálatosan vezeted a mi életünket. Hogy a te igéd, ami lábunk számára olyan mécses lehet, amely megvilágítja a következő lépést. A lábunk szövét neke lehet. Köszönjük a drága ígét, amely adatott számunkra, amely a kezünkben lehet, amelyet olvashatnak az emberek, és amelyről szólhat a te ígéd üzenete, az ige hirdetés, amely egyeseknek bolondság, másoknak megütközés, de azoknak, akik hisznek, azoknak az életet jelenti. Hálát adok neked azért, Uram, hogy hirdettetik az evangélium, és ezen az estén is ezt tehettük, és megvallhatjuk azt, hogy kiben hiszünk, és imádkozunk azért, hogy terjedjen továbbra is az evangéliumnak a fénye. Imádkozunk azért, Urunk, hogy erősítsd meg mindazokat, akik meglankadtak a hitéletben. Tartsd meg őket kegyelmed által, mert neked van erőt egyedül megtartani bennünket. És Urunk, szeretnénk úgy nézni előre, mint akik tudják, hogy nem csak reménykednek az eljövendő dolgok felől, hanem hiszünk is a nem látható dolgokban. Mert tudjuk, hogy mindaz, amit alkottál, az a te alkotásod. És mi hisszük, hogy egy nap veled, mindenható, örökkévaló, egyedülvaló Isten találkozhatunk. Készíts el bennünket, Urunk, majd a veled való találkozásra. De még itt élünk egy földi létben, adj erőt, igazi hitvalló keresztényként élni az életünket. Hogy azt a kincset hordozzuk, hogy mások is láthassák, hogy mások is megtapasztalhassák, hogy Immánuel velünk az Isten, amért legyen áldva és magasztalva szent neved. Amen. Mondjuk el közösen, testvéreim, az Úrtól tanult imádságot, imádkozzunk közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását mindannyian. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.